Áldás, békesség! Isten hozott mindenkit a ma esti előadáson, most pedig kérem, hogy énekeljük a 166. énekünket, 166-os énekünket, Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szívedet magasztíjan,
két-három mondatot a Bibliából, az újszövetségi tegnapi kalauz szerinti igénket a Cselekedetek könyvének első fejezetéből. Amikor együtt voltak, megkérdezték Jézustól: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ő így válaszolt: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt takarta előtt a szemük elől. A mai előadás címe, hogy keresztjén ember a világban, illetve egy honlapon egy kicsit bővebben olvastam, majd én is érdeklődéssel várom, hogy mi lesz a téma, és mire szűkíti le előadunk. Valami olyasmi rém lett nekem a leírás alapján, hogy a keresztjén ember küldetése, a keresztjén ember helyét keresi, bizonyos értékrend alapján tájékozódik és hat erre a világra, és fogjuk bizonyára hallani, hogy hogyan tekintsünk mindenre, milyen módon, milyen reménységgel, milyen értékrenddel, milyen gondolatokkal. A mai igében pedig azt hallottuk, hogy hol van a kezdete, a forrása mindennek. Miért van Jézusnak a keresztjén tanítványi serege még mindig ebben a világban, vagy miért vagyunk abban a környezetben, amit keresztényként csak úgy egy szóval, de meglehetősen tartalmas szóval úgy szoktunk jellemezni, hogy a világ, amelyik nem ismeri az Urat, amelyik nem a mi értékrendünket követi, illetve nem az övét. Miért van a keresztény ember a világban? Amikor az első tanítványok látták Jézust föltámadni, és találkoztak vele heteken keresztül föltámadása után, akkor lassan megszokták azt a gondolatot, hogy ő él, lassan túltették magukat az első hatalmas döbbeneten, lassan elhitték, hogy valóban, akit a szemükkel látnak, az tényleg a feltámadott Úr, és aztán, mintha lett volna egy kis hiányérzetük. Most már megszoktuk ezt az új állapotot, és nagyon helyesen meg is érezték azt, hogy új világkorszak kezdődött Jézus feltámadásával, de hogyan lesz a folytatás? és valószínűleg várták, hogy Jézus, ahogy nekik megjelent, menjen el a főpapokhoz, és hadd rémüljenek halálra, menjen el Pilátushoz, hadd szaladjon ki az országból egész római megszálló hadseregével együtt, hadd jöjjön el valóban az új világkorszak minden kétséget kizáróan Jézus feltámadása után. És ezt kérdezik egy kicsit félénken a mesterüktől. És Jézus ahelyett, hogy beváltaná közeli reményeiket, ahelyett egész mást mondott nekik, nem a ti dolgotok tudni ezeket az alkalmakat, ellenben van dolgotok, fogtok kapni erőt, és ezzel az erővel lesztek nekem tanúim. Vagyis nem magukat képviselik, ezt egyértelművé teszi, küldetésben járnak, és a küldetéshez erőt is kapnak. Nem maguk kóvályognak majd tovább az életük útján, amerre helyesnek látják, vagy amerre lehet, hanem világos célt is kaptak, lesztek nekem tanúi. Szerettek volna ők nagyon hamar a tanúi lenni, annak, ahogyan Jézus helyre állítja az Isten teljes uralmát itt a földön, és minden egyéb erővel szemben. Szerettek volna hátradőlni, és ennek a tanúi lenni, csodálkozó, örvendező, jelenlévő tanúi. Valóban tanúk lettek, de nem úgy, ahogy gondolták. Tanúk, akik bizonyságot tesznek, akik mennek szerteszét, akik mennek előre, akik fölvállalják mindennek a terhét. Mi is őket követjük, mi is ebben a sorban állunk, és talán hoztunk is magunkkal sok kérdést, hogy ezt a hétköznapokban hogyan tehetnénk még jobban, még több erővel, reménységgel, Istentől meghatározott gondolkodással. Adja meg a mi Urunk, hogy kapjunk ezekre a kérdésekre, illetve amire ő gondolja, most is választ. Kérjük szépen dr. Tonka Jánost előadása megtartására.
Jó estét kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást is, és a bizalmat is. Azt is el kell árulnom, hogy a témát is kaptam. A fő cím az, hogy az értékek keresztüzében, és a alcím keresztény ember a világban. Nem könnyű a téma, és nem szeretném, ha bármi is kioktatásnak tűnne. Azt szeretném elmondani, amit egyrészt a Bibliából, másrészt pedig ezen a területen a vezetéstudományból megértettem. Röviden, hogy miről fogunk beszélni ma. Néhány gondolatot arról, hogy milyen korban élünk. Majd rá kell térnünk az alapfogalmaknak a tisztázására. A harmadik témánknál bibliai történetet fogunk elkezdeni tanulmányozni. Itt is jelentősége van a kérdőjelnek, ez nem állítás. Fogolyként egy hasonló kultúrában, vagy esetleg egész másban? A fő témánk ma este tulajdonképpen a negyedik lesz. Van-e alternatívája az asszimilációnak egy számunkra idegen kultúrában, idegen környezetben? És befejezésként pedig néhány nyitva maradt kérdésre szeretnék majd utalni. Hát milyen korban is élünk? Meséljük, olvassuk, tapasztaljuk a médiából, mindenhonnan, hogy szörnyű dolgok történnek. És az első reakciónk ugye az szokott lenni, hogy de hát azért ez velünk nem eshet meg. Két dolgot, két szemelvényt szeretnék idézni. Az első, az a Washington Postnak a 98-as szeptemberi számából való egy rövid kis idézet. Eszem ágába sincs magam felizgatni mások miatt, mondja egy fiú, a 14 éves David Cash, amikor megkérdezték, mennyire kavarta fel, hogy a barátja meggyilkolt egy 7 éves kislányt egy szórakozó helynek a mosdójában. Elég nekem a magam baja. Nem fogom magamat más bajával felzaklatni. Aztán az újságíró azt is kérdezi tőle, hogy kit sajnál jobban? A meggyilkolt kislányt, vagy pedig a barátját, a saját cimboráját? A válasza az, mivel Jeremyt ismerem, inkább őt sajnálom. Tudom, hogy mennyi értéke van. Ez egy megtörtént eset. A másik, az egy elképzelt eset, de fölvázol valamit. Ez 1990-ben egy gyülekezeti lapban íródott, egy levél, egy fiatal hölgy ír az anyjának. Kedves anya, na hát, te elhiszed már, hogy 2023-at írunk? Én még mindig 2022-t akarok írni mindenre. Úgy érzem, mintha csak tegnap lett volna, hogy első osztályos voltam, és az ezredfordulót ünnepeltük. Tudom, hogy karácsony óta nem is beszélgettünk egy jót. Ne haragudj! Az a helyzet, hogy egy kényes hírt kell közölnöm, és nem akartam telefonálni és élő szóba beszélni róla. Zárójelben kényes hírt ne próbáljunk e-mailben rendezni, abból csak nagyon kényes beszélgetés lesz. De hát így szeretik manapság az emberek rendezni a dolgokat, zárójel bezárva. Azért folytatom ezt a történetet. Teddet előléptették, és én is jókora fizetés emelést kapok idén, ha tovább is túlórázom, mint a güzű. Te is tudod, hogy mindent beleadok. Hát igen, a számlákkal még mindig küszködünk. Timi remekül van az óvodába, bár morgolódik, hogy járnia kell. De hát már a bölcsöde se tetszett neki. Így hát mit tehetek? Hidd el, anya, nagyon sok gondot okoz. Jó gyerek, de az igazat megvalva túl nagy tehertétel. Teddel számtalanszor átbeszéltük már a dolgot, és végül meghoztuk a döntést. Rengeteg család meghozta már, és mind jól jártak vele. A lelkészünk mellettünk áll, és azt mondja, a nehéz döntéseket nem lehet megkerülni. A család egy rendszer, és nem szabad megengedni, hogy egy tagjának követelései az egészet tönkre tegyék. Arra kért minket, hogy imádkozzuk meg a dolgot. Vegyünk figyelembe minden tényezőt, és tegyük meg azt, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy a család működni tudjon. Azt mondja, hogy bár ő maga valószínűleg nem tenné meg, ebben igazából nekünk kell döntenünk. Olyan kedves volt, hogy ajánlott is nekünk egy gyermekkórházat, nem messze innen, úgyhogy a dolognak ez a része könnyű lesz. Hidd el, hogy nem vagyok szívtelen, anya. Tényleg sajnálom a kiskölyköt. Azt hiszem, az egyik este meghalotta, amikor Teddel arról beszélgettünk. Ahogy megfordultam, ott állt a lépcső alján a pizsamájában, hóna alatt a maci valamit tőled kapott, és mintha könnyes lett volna a szeme. Anya úgy nézett rám, hogy majd megszakadt a szívem. De tényleg azt hiszem, hogy neki is jobb lesz így. Hiszen nem kényszeríthetjük arra, hogy egy olyan családban éljen, amely nem tudja megadni neki azt az odafigyelést és gondoskodást, amit megérdemel. Van még egy kis folytatása, ugye azért ez kiderült belőle, hogy itt az eutanáziára készülnek a gyerekkel. Megesett velünk, hát most már csak 10 év kell odáig, nem tudom. De mi is jellemzi korunkat? A Azt szoktuk mondani, hogy a posztmodern korban élünk. Németh Dávid professzor azt mondja, hogy nagyon lényeges itt megjegyezni, hogy nem valami nagy korszakváltásnak az eredményeként következett ez be, körülbelül egy negyed századot beszélünk posztmodernről, hanem mint a modernek a beteljesülése, illetve a radikalizálódása jött el közénk. Ha megnézzük ezt a táblázatot, nem akarunk belemenni a mélyébe, akkor láthatjuk, hogy vannak itten a posztmodernek üdvözlendő elemei, és hát vannak erősen megkérdőjelezhető vagy visszautasítandó elemei is ez. Sokszor a két korszak között nehéz is különbséget tenni, és hát ebben a táblában John Stott volt a segítségünkre. Néhányat szeretnék kiemelni. Az első az alapfeltevés. Ugye a modernizmusnak az volt az alapfeltevése, hogy a bizonyosság elérhető a tudománynak a segítségével. Ha valamit most nem tudunk, az nem azt jelenti, hogy nem is fogjuk majd tudni. Ezzel szemben a posztmodernizmusnak az alapfeltevése, hogy minden eszmerendszer egyenértékű. Másik, mit tart legfőbb erénynek? Ugye a modernizmus az igazság keresését tartotta legfőbb erényének, ezzel szemben a posztmodern a toleranciát. Az utolsó, hogy mi jellemző rá a magabiztonság tekintetében, a modernnél egy, így fogalmaz a szerző, hogy egy arcátlan becsvágy, vagy másképpen a hubris, ezzel szemben a posztmodern mindent megkérdőjelez. Mai témánk szempontjából pedig az utolsó előttinek van igazán jelentősége, mit tart legfőbb értékének ez a korszak. A modernizmus az individualizmus tartotta, az egyéni jogokat, érdekeket, eredményeket. Ezzel szemben a posztmodernizmus a zászlajára azt írta, ez tartja a legfőbb értékének, a közösségi együttélést. Hogy is van ez a közösségi együttélés? Nagyon sokat beszélnek ma ugye közösségi médiára, annak a különböző fajtáiról. Segíti-e vajon ez a legfőbb értéknek, a közösségi együttélésnek a megélését vagy sem? Egy kis mini kutatást végeztem az egyetemi hallgatókkal. Az a jó, hogy ők az életből jönnek, ebből a korosztályból jönnek, és nem feltétlenül azt mondják, amit a hivatalos lapokban, vagy a hivatalos megközelítésben értékelik. Egy kis minim felmérést csináltam, ebből most csak két kérdést szeretnék kiemelni. Az egyik kérdés, ami volt, miért szereti a Facebookot, a másik pedig, hogy miért nem szereti a Facebookot. Azért merem elmondani, mert ezeket nem én öregként és nem a digitális kornak a gyermekeként mondom ezeket, hanem ez a Károli Egyetemnek, és ebből a szempontból ugyanolyan, mint bármilyen más egyetem, a kommunikációs végzős hallgatói mondják, kommunikációs végzős hallgatói. Néhányat szerettem volna bemutatni érdekességként. Napi kapcsolat azzal, akivel egyébként nem lehetne. Vészhelyzet esetén lehet rajta mozgósítani. Látjuk, itt a március 15-i hófúvásokban is ez hasznos volt. Érdekes megjegyzés, ingyen van. Valaki csak azt mondja, hogy nem szeretem. Könnyen és gyorsan lehet informálódni. Új ismerősökre tehetek szert. Következő egy nagyon érdekes, nem unatkozom. Az egy szörnyű dolog valóban. Oldhatja a gátlásokat pozitív értelemben. könnyű rajta osztálytalálkozót szervezni, ez is érdekes, pár 30 éves vagy 35 éves rendeztünk osztálytalálkozókat, de valóban itt egy kicsit talán gyorsabban megy. Hát, még egyet kiemeltem, lehet lájkolni. Én azt hiszem, sokkal érdekesebbek azok, hogy miért nem. Mondom, 21 néhány éves egyetemisták, végzős, kommunikációs szakos hallgatók véleményét, nem az enyémet mondom. Mert miért nem? Mert van, aki mindent megoszt. Amire kíváncsi se vagyok. Személytelen. Közösségi média. Közösség a legfőbb érték posztmodernben. Rombolja az emberi kapcsolatokat. Könnyen ítélkeznek az emberek az alapján, amit ott látnak, hallanak. Hát hogy ne ítélnének, ha oda föltették? Föltettük. Van, aki megmondja, hogy teljesen feleslegesnek tartom. Ez szintén érdekes, hogy úgy, mint a biztosításoknál, van egy apró betűs rész. Hogy a feltöltött képeinkkel vállaljuk, hogy azokat bármikor, bárhol a Facebook felhasználhatja. Aztán függővé tesz. Aztán túl sok információ. Nem, így se tudok mit kezdeni vele, és az még rátesz. Az emberek önkéntelenül, akaratlanul, szándéktalanul kiadják magukat. Valaki nem talált semmi, hogy miért nem szeretik, ezt megnéztem, tehát ő nullát írt, de ez az az ember, aki nem unatkozik. Annak a véleménye volt. Na, egy következő, hogy olyan emberek is be akarnak jelölni, akik az egyetemi folyosón, vagy a utcán találkozunk, akkor elfordítják a fejüket. És végül elfelejtünk élni. Milyen válaszokat adhatnak a keresztények ezekre a kihívásokra? Három tipikus reakciója van. Az első a feladás, az asszimiláció. Megtartjuk magunknak a keresztény hitet, de nem képviseljük a gyermekeink, nem a mások a munkahelyünkön. A gyerekeinket nem bátorítjuk, hogy ússzanak az árral szemben. Hagyjuk, hogy a bűnfogalma teljesen átértékelődjön. És ez az igazságnak az elvesztéséhez vezet. Nagyon gyakran mondjuk, hogy hú, hát ez kijelenteni, ez ma már szeretetlennek számít. A másik az elhatárolódás, ez a közösségeknek a gettósodását jelenti a gyakorlatban, a kapcsolat elvesztését a külvilággal, a nem a szoros közösséghez tartozó emberekkel, és a harmadik pedig a kirohanás. Ismerjük azokat a keresztényeket, akik ugye borzasztó harcosan tudják képviselni az általuk vallott és vélt igazságot. Ez pedig ugye a türelem és a szeretetnek az elvesztéséhez vezet. Mindhárom egyformán akadályozza a missziót. Ezzel szemben van egy negyedik lehetőség is, amit azt hiszem Jós McDowell-nél olvastam, hogy radikálisan megélni a szeretetet, és alázatosan képviselni az igazságot. Mi ezt fordítva szoktuk nagyon sok esetben csinálni. Ezt a Biblia és rendkívül tömören és lényegre törően fogalmazza meg az Efézusi levélben: szóljunk igazat szeretetben, és mindenestől növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztus. Ez a Ceglédi Sándor által revidiált károli fordításban való. Elolvasom az új fordításból is, tehát a bibliotársulati fordításból is. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Semmiképpen le nem mondani az igazságról, de szeretetben élni. Lehetséges ezt megélni egyáltalában? Erre keresük a választ egy bibliai történet segítségével. Előtte akkor nézzünk meg néhány fogalmat. Mi is az, hogy érték? Az értékek azok alapvető meggyőződések. Gerd Hofstede, az egyik legnagyobb kultúra kutató így ír erről. Ebből a definícióból tulajdonképpen három gondolatot szeretnék csak kiemelni. Az első az, hogy ahogy mondja, értékekről tehát akkor beszélünk, ha választási helyzetben, tehát nem elméleti szinten, hanem választási helyzetben vagyunk, kerülünk, akkor rendre ugyanazokat a célokat és állapotokat részesítünk előnyben, más célokkal és állapotokkal szemben. Ez a második nagyon fontos jellemzője. Tehát ezek alapvető meggyőződések, amelyek másodszor, ha választási helyzetbe kerülünk, akkor a döntéseinket befolyásolják ezek a meggyőződések, mert pozitív vagy negatív előjelet rendelnek hozzá. A harmadik, amit szeretnék kiemelni azt, hogy ezek visszatükrözik a jóról és a rosszról alkotott ítéletünket. Általuk határozódik meg, mit tartunk jónak és fontosnak az életben, mit tartunk követésre érdemesnek. Ezek az értékek. Néhány jellemzőjét szeretném kiemelni. Sokszor összekeverjük, hogy ennek legalább két fajtája van. Vannak végső értékek, ezek az emberi élet céljaival kapcsolatosak, és vannak instrumentális értékek, tehát eszközértékek, az életvitel módjára vonatkozó értékek. Azt is látjuk, hogy az értékek egy-egy ember élet értékrendszerében, vagy egy szervezetnek az értékrendszerében nem mindig racionálisak, sőt, sokszor ellentmondóak is egymást, még egy értékrendszeren belül is. És ennek a feszültségnek a feloldására sokszor nagyon megkérdőjelezhető megoldásokat találunk. És egy általában nem megnyugtatóakat. Szeretném megjegyezni, hogy elég gyakran használjuk az értékrend fogalmát is, ez tulajdonképpen a különböző társadalmi csoportokat tipikusan jellemző értékek összességét értjük. Mindenki szeret dicsekedni azzal, hogy nekünk saját értékrendszerünk van. Megkülönbözteti a más embertől, a más cégtől. De sokszor egy rövid beszélgetésből is meg lehet azt is mondani, még nem ismerték egymást az emberek, hogy melyik gyülekezetbe jár. Rányomódik annak a társaságnak a közösen vallott, ha nem is tudatosan, de megélt értékrendje. A egyik legnagyobb menedzsment tudós, Jim Collins, komolyan beszél az értékekről. És azt mondja, túl sok erről a beszéd. Hogy mi az igazán az alapértéke egy embernek vagy egy szervezetnek, ahhoz ő egy egyszerű tesztet javasol, egy roppant egyszerű tesztet. Milyen értékekhez, tehát milyen meggyőződésekhez ragaszkodnál akkor is, semmi köze nincs a Bibliához ennek a tudósnak, akkor is, ha a piac, az iparágad, az ügyfeleid, vagy a média megbüntetne ezeknek a megtartásáért. Sok időnk lenne, számtalan példát tudnánk mondani, hogy büntet, vagy büntetne meg a piac, a média, az ügyfelek, ezeknek a megtartásáért. És hozzáteszi, csak az ilyen értékek számítanak valóban alapértékeknek. Máskor meg az értékeket összekeverjük az erkölccsel. Hajlamosak vagyunk a saját értékrendszerünket tekinteni az erkölcsnek, és másokkal elfogadtatni. Péter Drucker a mindenki által elfogadott, néhány éve meghalt nagy menedzsment gondolkozó fogalmazta meg, néhány idézetet szeretnék tőle mondani, hogy az erkölcs, igen, van összefüggés az értékrendszer között, de az csak egy része az értékrendszernek, különösen akkor, hogyha ez egy szervezetnek az értékrendjéről van szó. Szeretném a hangsúlyt a részére helyezni. Azt is állítja, hogy ami az egyik féle szervezetben vagy helyzetben etikusnak számít, annak etikusnak kell lenni egy másik szervezetben is. Ez könnyen belátható és könnyen elfogadható. Ugyanakkor lehet, hogy egészen más értékrendszer van, és bizonyos viselkedési formák meg egyik szervezetben elfogadhatók, a másikban nem. És ő nagyon frappánsan és röviden fogalmazza meg az erkölcsnek a lényegét, ez is egy érdekes teszt. Az erkölcs megköveteli azt, hogy megkérdezzük önmagunktól, milyen embert szeretnénk reggel a tükörbe látni. Egy példát szeretnék csak mondani, hogy lehet ugyanolyan erkölcsel teljesen különböző értékrendszerű két ember, vagy két szervezet. És sokszor egy-egy ember, aki azt gondolja, hogy az értékrendszer az egyenlő az erkölcsel, ezért azt mondja, hogy ez lehetetlen, hogy ez így történjen egy szervezetben. Péter Drucker említi egyik példaként, hogy hogy ütközik, vegyünk példának egy humán erőforrás igazgatót. Lehet, hogy neki az érték rendszerében az van, hogyha egy vezetői poszt megüresedik egy cégnél, akkor belülről kell pótolnia. Azt mondja, hogy hát ennek előnye van, megszolgálta, ott dolgoznak már hány éve, most van egy lehetőség, léptessük elő. Ismeri a céget, különben is léptessük elő. Lehet, hogy magának a cégnek, tegyük fel, egy nemzetközi cégről van szó, vagy a vezérigazgatónak más az értékrendszere. Ő azt mondhatja, hogy ha megüresedik egy vezetői poszt, akkor hozzunk kívülről valakit. A vérkeringés frissítése érdekében szükség van, hogy külső emberek jöjjenek be. Kinek van igaza? Erkölcsi kérdés? Nem. Hogyha ezzel a humán erőforrás igazgató tartósan ütközik a vezetőjével, vagy a cégnek a szabályaival, értékrendszerével, akkor neki előbb-utóbb föl kell állnia. De szeretném hangsúlyozni, hogy nem erkölcsi kérdésről van szó. Podolnyi, egy nagyon elismert professzor, Yale Egyetemen, Stanfordon tanít, és írt egy mélyreható cikket az MBA képzéseknek a negatívumairól, vagy problémáiról is. Megint semmi köze nincs a kereszténységhez. Azt írja, hogy az üzleti iskolák jó részt mellőzték az értékek és az etika oktatását, mivel ezek nem részei az ilyen intézményekbe hagyományosan oktatott akadémiai tárgyak körének. És ő jelenti ki, nem csak a lelkészek kongatták meg a vészharangot, szeretném hangsúlyozni, ő jelenti ki, hogy ennek katasztrofális következményei vannak. és egyet emeljek ki, vagyis ha többen egy bizonyos módon cselekedtek, akkor a hallgatók úgy érezték, hogy rendben van, ha ők is azt teszik. Ez a probléma. Nem a különböző értékrend. Hanem nem is gondolkozunk sokszor. Úgy gondoljuk, hogy azt kell tennünk, amit a többiek tesznek, az a helyes. De hát térjünk rá a bibliai történetünknek a bevezetőjére. Négy jó barát Babilonban, gondolom a kedves testvérek kitalálták, hogy kikről van szó. Jojákim júdeai király uralkodásának harmadik évében eljött Nebukadnezár, Babilónia királya, Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr a kezébe adta Jojákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelés Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. Dániel és három barátját 605-ben hurcolta el Nebukadnezár fogságban. Ki is milyen is volt ez a Nebukadnezár? A szeretett népüket kegyetlenül leigázó. Tudjuk a történelemből az, hogy éppen frissen megkoronázott volt, néhány hónapja halt meg az édesapja, és egy diatal, ittas, fiatal uralkodóról volt szó, és ennek a világbirodalomnak az udvarába kerültek ezek a fiatalok, többek között, másokkal együtt. Vajon milyen sors várt rájuk? Sokszor fölvetik azt, hogy hát tulajdonképpen nincs is olyan nagy különbség a babilóniai hitvilág szemlélete és a Biblia teremtés történetek között. Szokták ezt mondani. Nagyon hasonló. Hiszen a két őstörténetben szinte ugyanazokat az elemeket ismerhetjük föl. Hát nézzük is meg azért ezt a kettőt röviden. A babiloni őstörténet, az Enuma Elis, röviden összefoglalva a természeti erőket istenítették. Úgy gondolták, hogy az ős káosz erőiből különböző istenek keletkeztek, jöttek létre, akiktől aztán újabb istenek születtek, ezek harcban álltak egymással, megölték egymást, megszerezték az ellenőrzés természeti erői és világbirodalmai felett. Az egész felfogásban hihetetlen mértékben keveredik az isteni és az emberi, az univerzum a földi birodalommal, és a jó a rosszal. Hát egy nagyon hasonló volt, mint a posztmodernnek a gondolkodása. Ezzel szemben azt valljuk ugye, hogy Isten teremtette az univerzumot. Egy híres teológusnak a néhány gondolatát szerettem volna itt fölrakni, amely szerintem nagyon jól kifejezi a lényegét. Isten azzal teremt, hogy megkülönböztet, nem összekever. A fényt a sötétség teremtetlen ős-óceánjának kontrasztjaként teremti. Hasonlóképpen az eget, amely teret ad az embernek, és a földet, amelyre építhet. És látta Isten, hogy ez jó. Teremtése a jó és a rossz közötti különbségtétel. A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy miként sikerült a négy fiatal embernek megőrizni az identitását a babiloni globalizált kultúrában, amely teljesen idegen volt a sajátjukétól. Fő kérdésünk az, van-e alternatívája az asszimilációnak, a beolvadásnak, a hasonlulásnak? Úgy kezdődik a történet, mint hogyha egy óriási, és kaptak egy nagy lehetőséget valóban, de hogy ez valóban mekkora lehetőség volt. A király meghagyta főudvar mesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Néhány megjegyzést. Az első, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy a kiválóság, ez itt kiváló fiatal emberekről volt szó, az nem érdem, hanem az a kiválasztásnak valamilyen feladatra, valamilyen körülmények között, valamilyen pozícióra, az a kiválasztásnak az alapja. Szeretném megjegyezni azt, hogy itt egy 3 éves kiképzést látunk. Ennek volt egy célja, egyértelmű volt a célja, hogy a babiloni királynak a szolgálatába álljanak. Azt mondhatjuk, hogy ők a akkori világnak a legkiválóbb egyetemein, a babiloni királyi egyetemen kaptak egy alapképzést, mint ma 3 évig. Valószínűleg mezőgazdaságot, építészetet, de ugyanakkor csillagászatot, csillagjóslást, jogot, közigazgatást és hasonló tárgyakat tanulhattak. És azt olvassuk tovább a történetben, amit most nem olvasunk föl, hogy azért óriási lehetőséget kaptak, másik oldalról pedig bizonyos szabályokat teljesíteniük kellett. Az első integrációs módszer, ez az asszimilációnak egy szebb kifejezése, integrációs módszer a káldeusoknak a nyelve. Azt kell tudni, hogy ugye Babilon, birodalom, világbirodalom akkor egy nagyon sok nyelvű és sok nemzetűségű birodalom volt. Az általános kommunikációs nyelve a viszonylag könnyen megtanulható és alfabetikus írással rendelkező arám, vagy másképpen szírnyelv volt. A kiválasztott fiatalembereknek azonban a káldeusok írását és nyelvét is meg kellett tanulniuk. Kik voltak a káldeusok? Ők voltak az ős babiloniak, a régiek, az igaziak, az eredetiek. A nyelvét meg kellett tanulni. Őnekik a klasszikus irodalmát ékírásos, szótagokon alapuló sumér és akkád nyelven írták. Ez a kötelező nyelvtanulás volt az udvari kultúrába történő beolvasztásnak az egyik eszköze. És 2 másik módszert is látunk. Egyiknek azt a címet adtam, a bőkezűség, a másik pedig az új nevek. Azt olvashatjuk itten a Bibliában, hogy ők a király asztaláról kaptak ennivalót és italt. A királyi menzán fejedelmi ellátás volt, óriási választék volt, egyetlen baj volt vele, hogy nem lehetett mást választani. A másik, illetve a harmadik integrációs módszer pedig a nevüknek a megváltoztatása. Dániel, Hanánia, Misál és Azárjá volt az eredeti nevük. Mint ahogy látjuk, mindegyiknek, mint ahogy az Ószövetségben, az ókori időben óriási jelentősége volt a névnek. Szinte ez jelentette a személyeknek az identitását. Isten az én bírám, az Úr kegyelmes, kicsoda olyan, mint Isten, az Úr segít. Csodálatos neveik voltak ezeknek a fiatal embereknek. És valószínűleg a babiloni király, a rendszer új nevekkel, új identitást gondolt adni ezeknek a fiatal embereknek. Baltazár, Sadrak, Mésák és Abidnégó. Látjuk, ezek a nevek szöges ellentétei a fönti neveknek. Itt a babiloni pogány isteneknek a neveiből adódnak ezek. Bél és Akú, és Nebu-val kapcsolatos neveket kapunk. Ez volt a harmadik módszer. Megint csak nem én mondom, hanem Edgar Schein, ő az egyik legelismertebb, szintén kultúrakutató, a Szervezeti Szocializáció és a Vezetés Művészete című könyvébe egy rövid részletet emeltem ki, hogy egy új alkalmazott munkába állásakor erős szocializációs folyamat indul el. Ezt kényszerítő erővel bíró meggyőzésnek, vagy másképp agymosásnak nevezik. Ő három tipikus reakciót nevez meg. Hát valami ellenállást próbál tanúsítani az ember. Az első a lázadás. Ez a szervezet értékeinek és normáinak a nyílt elutasítását jelenti. Hát egyesek ezt csinálják. Egy ideig. Nagyon sokan által a kreatív individualizmusnak nevezett megoldást választják, az értékek és a normák szelektív elfogadását érti alatta. A harmadik pedig a konformitás, az új értékeknek és a normáknak a teljes elfogadása. Hát van ilyen is, látunk, ugye, hogy vannak politikusok is, akik bármilyen párton keresztül, de végig politikusok lesznek, független attól, hogy honnan indultak. Van-e ennek alternatívája? Mi volt Dánieléknek az alternatívája? A másik megoldás. Azt látjuk a történetből, hogy kiválóan megtanultak Káldeusul. Nem berzenkedtek ellene. Miért nem elég az arám? Miért kell ezt a nagyon bonyolult ősi nyelvet senki nem használja? Ékírásos szótag nyelvet megtanulni. Nem. Kiválóan megtanulták. A másodikkal kapcsolatban az étellel, erről külön fogunk beszélni mindjárt. Itt olvassuk, hogy Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével. A harmadik volt a névváltoztatás. Hát azt kell mondanunk, hogy beletörődtek a névváltoztatásba, de bebizonyították, hogy identitásuk nem a nevüktől, hanem az értékeiktől függnek. Következő dián azt látjuk, hogy az étkezési, miért éppen az étkezési szokásoknak álltak el? Nem tűnik először ez logikusnak. Láttuk az elhatározást, és utána láttuk, hogy ezt az elhatározást meg is valósították. Az ételekkel kapcsolatos törvényekből három dolgot szeretnék kiemelni. Miért voltak egyáltalában ezek az ételekkel kapcsolatos törvények? Olyan borzasztó fontosak az Ószövetségben. Az első szempont az, ezzel Isten emlékeztetni akarta folyamatosan az embereket, és a folyamatosra szeretném helyezni a hangsúlyt, a tiszta és a tisztátlan állatok között, hogy különbséget tesznek, ugyanúgy kell különbséget tennünk a jó és a rossz, a szent és a profán között. Csak rövid megjegyzés, hogy korunk vezetés tudományának egyik legnagyobb felfedezése, szomorú, hogy itt tartunk, de ez az egyik legnagyobb felfedezése, hogy folyamatosan kell megtalálni azt, hogy hogyan tudjuk magunkat emlékeztetni, vagy hogy egy vezető hogyan tudja a munkatársait emlékeztetni a saját maguk által vallott értékekre. A második, tehát ez az első, ez emlékeztetett a jó és a rossz közötti különbségtételre. A második, ugye mit nem szabadott? Vért nem szabadott megenni. A vér az életet fejezte ki a számukra. Az élet értékének a maximális megbecsülését jelentette ez a törvény, mint egy nagyon nagy érték. És a harmadik, nem szabad ott a bálvány isteneknek felajánlott húst megenni. Ez pedig az Isten iránti elkötelezettséget és hűséget emelte ki. Hát azt olvastuk, ezekért elhatározta Dániel, hogy nem fogjuk. Na de hogyan tudták ezt megvalósítani? Milyen lépéseket tett? Első kísérletük Aspenáznál, a főudvarmesternél volt, oda mentek hozzá, és azt mondta neki Dániel, hát mi ezt nem akarjuk, nekünk ezt nem szabad. De ez valószínűleg nálam most rényegesen kedvesebben mondta, jó indulatot talált Aspenáznál, ígéből ezt olvassuk, szeretettel fordult hozzá, és őszintén megmondta, hogy ugyanakkor ő fél a királytól, és nem meri, nem mondott se igent, se nemet. Ismerjük ezt a hozzáállást? Ezt a vezetői hozzáállást? Én megtenném, de hát a főnök, a rendszer, a valahol Amerikában ülő vezér, fővezér, miatt nem tudom megtenni. Ugye? Vagy nem mondok sem igent, se nemet. De azért ebből Dániel megértette, úgy tűnik, hogy nem ilyen egyszerű az a kérdés. A második lépés, hogy a közvetlenül a őket felügyelőnek rendelt emberhez mentek, az ő közvetlen főnökükhöz mentek, és ha megnézzük, hogy itt nem azt mondta, hogy mit nem akarunk csinálni, hanem nagyon konkrét javaslattal ment. Ugye, konkrét javaslat, vegetáriánus kosztot szeretnénk. A másik az, hogy ebbe a konkrét javaslatban egy belátható időtáv volt. Ugye Aspenáznak el kell gondolni, hogy mi lesz 3 év múlva. Senki nem tudja, ugye? Örülő is, ha nem fejezik addig le. Itt mit mond? Tegyünk próbát. 10 nap belátható időtáv. És a harmadik egy viszonylag alacsony kockázatú megoldás volt ez. Ha mostanak felügyelőt nézzük. Nem 3 év múlva, hát vagy bejön, vagy nem. Mi az a 10 nap a 3 évből? Ezzel léptek oda, és ez a felügyelő megengedte nekik. Volt egy közbenső eredmény, 10 napban, a 10 nap után megjelentek a felügyelőnél, és nagyon szép volt a fejlődésük, és ezért felmentést kaptak a további évekre is. És mi volt a végső eredmény? Az pedig egy csodálatos előléptetés volt. Amikor eljött az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket elé a főudvarmester, ugye aki nem merte megengedni, de természetesen magának vindikálta ezt a csodálatos megoldást, bevezette őket Nebukadnezár elé, a király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hanánia, Misael és Azárja. Ők tehát a király szolgálatába álltak, akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket az egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel, Círus király uralkodásának az első éveig. És itt végül fölmerült a kérdés, na, ez a történetnek a boldog befejezése? A happy end? A rossz hír az, hogy a kezdeti sikerek után igazságtalan, borzalmas és kilátástalannak tűnő helyzetekbe került Dániel és a 3 barátja. Az Dániel első könyvének az első 3 fejezete foglalkozik a 3 baráttal is Dánielvel tovább. Ez a rossz hír. A jó hír, hogy ezekre is van a Bibliának válasz. Ezeknek a kérdésekre, amit természetesen ma már nem tudunk érinteni. Ez egy másik történet. 9 év telik el, ezt olvassuk a Szentírásból, egészen pontosan 9 év múlva. Ezért a király nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket, mint amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék. A következő két fejezet arról szól, azt lehet benne vizsgálni, mi a bátorságnak a forrása, aztán az, hogy miért mondanak csődöt a magasztos értékek, amit például Nabukodonozor is vallott egy idő után, és mi az ára, az az ár, amit Jim Collins említett, az alapelvekhez való ragaszkodásnak. Ez már egy másik történet, Nebukadnezár király azokban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől, nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? És ez már egy másik előadásnak a témája lehet, az értékek tűzpróbái, alcímként pedig a keresztényeknek a biztonsága. Azok így válaszoltak a királynak, valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt, én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés, a negyedik pedig olyannak látszik, mint valamilyen Isten. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen tanár úrnak az előadást. Szeretném hirdetni röviden, mielőtt hazatérünk a következő ilyen alkalmunkat. Ez május 3-án, pénteken, este 6-kor lesz, tehát május 3-a szintén a hónap első péntekje lesz. Ritók Zsigmond akadémikus tart előadást majd közöttünk az Ó és Új Szövetség közötti időszaknak a történelméről. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Isten áldását kérjük fennállva. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.